Ünnepi istentiszteletünk kezdetén a 347. húsvéti dicséret első versét énekeljük, a 347. dicséret első versét, Jézus ki a sírban halál, általad megholt halál.
Thank you.
segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, megtart, és Krisztusban újjá teremt mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igényét a 118. Zsoltárban. Ez az oltár szorosan kapcsolódik a nagyheti eseményekhez, majd az ige hirdetésben el szeretném mondani, hogyan. Ez a zsoltár egy ünnepi liturgia volt valamikor a jeruzsálemi templomban, amit a papok, a liturgia vezetői mondtak, azt fogjuk hallani az egyik felolvasó szájából, és egy ünnepre feljött, megszabadult ember boldog bizonyságtételét a másik felolvasásból.
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Mondja hát Izrael, hogy örökké tart szeretete. Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete. Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete.
Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, távos térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek. Ember mit áthat nekem? Velem van az Úr, segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberben bízni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint előkelő emberekben bízni. Sok nép vett körül engem, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Körülvettek, mint a méhek, de kialszanak, mint az égő bozót. Az Úr nevében szembeszállok velük. Durván eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sárkaiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Keményen megszedett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek, és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál.
Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen. Ó Uram, segíts meg! Ó Uram, adj szerencsét! Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából.
Válaszoljuk Isten szavára imádságot. Igen, Urunk, te szerezted nekünk ezt a napot, hogy vigadjunk és örüljünk. Mert a legnagyobb ellenséget, a halált győzted le szemünk láttára. Akkora ennek a hordereje, hogy igazán sosem tudjuk fogni. Megszoktuk, hogy erről szól az ige hirdetés időnként, de nem gondolunk bele igazán. Most azt kérjük, Urunk, hogy tedd élménnyé számunkra. Tedd erőforrássá húsvéti evangéliumot. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit. Amen. Ige hirdetésre készülve a 350. húsvéti dicséret 4. utolsó versét énekeljük. Dicséret a Nagy Istennek életet kinyert népén. 350. felolvasott 118. zsoltárban található megírva. Ebből egy verset, a 17-et most újra felolvasom. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak tetteit. A most hallott 118. zsoltár számos helyen idézi az Új Szövetség. Olyan sok helyen, hogy erre most nem is akarok kitérni, mint hogy ne szórjam szét a figyelmet, csak a nagy hétre koncentrálva gondoljuk végig, hogy amikor Jézus világvasárnap bevonult Jeruzsálembe, akkor a sokaság ezt a zsoltárt idézte, ezt énekelte, Hozsánna, Hozsánna. Ez a szó a felolvasott zsoltár szövegben így nem fordul elő. Hozsánna héber szó, mégpedig két szó tulajdonképpen, Hósiá-ná, szabadíts meg minket. Na így már hallottuk, ugye, hogy ó Uram, szabadíts meg minket, ó Uram, adj jó szerencsét. Tehát ez zsidó így volt, hogy áná jahve Hósiá-ná, áná jahve hatzdikénu. Tehát a Hozsannát, ó Uram, szabadíts meg minket, ezt kiáltozta a sokaság virágvasárnap, és a 118. zsoltárból idézték ezt is, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. Aztán a nagy héten Jézus tanított, és a szőlő munkások példázata után, mikor a sokaság és különösen a nép vezetői megbotránkozva hallgatták ezt az ítéletes példázatot, akkor Jézus magyarázatul ezt mondta, sohasem olvastátok-e, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, végül is szegletkővé lett. És aztán az utolsó vacsorán, a vacsora közbeni, utáni beszélgetésben mondta Jézus, hogy ne féljetek, én élek, és ti is élni fogok. Nem halok meg, hanem élek. A 118. zsoltár tehát egy profécia, egy jövendőlés Jézusról. Minden időben voltak jándó emberek, akik ezt ilyen egyszerűen gondolták. Hogy Dávid király, aki a zsoltár könyvét írt, amikor már 117 zsoltárt megírt, akkor leült, hogy megírja a 118-at, és Istentől elragadtatva, ihletett állapotban jövendőlt Jézusról. Hát úgy gondolom, hogy nem ilyen egyszerű ez a dolog, pontosabban sokkal egyszerűbb. Nem ilyen rendkívüli ez a dolog, hogy Isten egy 1000 évvel korábban élt embert lélekben arra késztetett, hogy jövendőt mondjon egy 1000 évvel későbbi eseményről, és addig ennek a zsoltárnak ne legyen közvetlen mondani valója, csak ez, hogy várjátok, amíg beteljesedik, hanem sokkal hétköznapibb, természetesebb módon született ez a zsoltár, és hangzott évszázadokon keresztül Jézusig is, míg végül Jézusban is egy bizonyos módon beteljesedett. A 118. zsoltárnak a középső része, amit most külön felolvasásban hallottunk, egy vallástétel. Egy boldog bizonyságtétel valakitől, aki fölment a jeruzsálemi ünnepre, és ott elmondta az ünneplő sokaság színe előtt, hogyan élte át Isten csodálatos szabadítását. Ez az elhangzott bizonyságtétel, vagy a fültanúk beszámolója, később írásba foglalt visszaemlékezése nyomán, vagy magának, a bizonyságtevő embernek a szent helyen letett írásba is foglalt vallomása nyomán került be Izrael énekes könyvébe. Igen, a zsoltárok egy része így keletkezett, hogy a jeruzsálemi templomi istentiszteletek liturgiák közepette hangzottak el csodálatos imádságok, amelyeket vagy maga az imádkozó irányba foglalt és letett a templomban a papok lábaihoz, és aztán ezeknek a javát a papok megtanították a népnek, és ünnepről ünnepre ismételték, vagy pedig olyan nagy hatású volt a bizonyságtétel, hogy a jelenlévők közül többen emlékeztek rá, vissza-vissza idézték, míg végül írásba foglalták, és az egész népnek megtanították. Ez a bizonyságtétel egy ünnep keretében hangzott el, és egy ünnep keretében ismételgették, később már nem ez az eredeti bizonyságtévő a megszabadult ember, hanem az ő szavait idézve valaki, akit erre megkértek. Talán a papok közül valakit, vagy valami előkelő ember, fejedelmet, aki az egész nép nevében mondta ezt a bizonyságtételt. Igen, egy ünnepre visz bennünket a zsoltár, és a zsoltár elején az ünnepet vezető, celebráló papok köszöntik a sokaságot. És felszólítják arra, hogy áldjátok az Urat ezen az ünnepen is, mert jó, mert örökké tart szeretet. Áldja őt egész Izrael. Külön áldjátok ti papok, akiknek ez a dolgotok, hogy Istent örökké magasztaljátok a többiek nevében is, és Isten dicséretére hívjátok fel a többieket. És áldjátok ti Isten félő nem zsidók. Akik félitek az Urat, ez nem azt jelenti, hogy az ünneplő sokaságból az a néhány ember, aki igaz hittel jött, mert a többi csak szokásból, ugye nyilván nem erről van szó. Isten félőknek, röviden, a teljes nevük, Isten félő pogányoknak hívták azokat a nem zsidókat, akik a zsidó bizonyságtétele nyomán hitre jutottak Izrael istenében, az egyetlen igazi élő Istenben hitre jutottak. És aztán eljárogattak az ünnepek alkalmával Jeruzsálembe, és együtt ünnepeltek a választott néppel. Betagolódtak a választott nép közösségébe, noha származás szerint nem voltak zsidók. Ezek voltak a prozeliták, vagy istenfélő pogányok. Tehát a papok az ünnepel felszólítják Izraelt, Áronházát, és aztán ezeket a nem zsidó származású, de ünnepre feljött és Izrael Istenét imádó Isten félő pogányokat. Mondjátok mindnyájan, hogy jó az Úr, ugye ezt tapasztaljátok, örökké tart szeretete. És miután elhangzik ez az ünnepi nyitány, akkor hangzik el egy embernek a bizonyságtétele. Először személyes vallomásként, később ezt a személyes vallomást idézve, de sokak élményét megfogalmazva mondták el ünnepről ünnepre. Elmondta valaki, hogy körülvett az ellenség. Körülvett, beszorított, és az életemre tört. És szembeszálltam velük az Úr nevében. De nagyon gyönge, nagyon erőtlen, esélytelen voltam. Az Úr hatalmas jobb keze azonban beavatkozott. Nagy dolgokat tett az Úr. Megszégyenítette ellenségeimet, és engem kiragadott ebből a szorosságból, és tágos térre vitt. Az Úr jobbja cselekedett hatalmasan. Most itt vagyok, pedig már úgy nézett ki, hogy többet nem tudok eljönni az ünnepre. Tehát valaki elmondta, hogy beszorítottak, de az Úr kiszabadított az ostromgyűrűből. Ez azóta is rengeteg istenfélő embernek boldog megtapasztalása. Csak egyet hadd emeljek ki, Csiha Kálmán írja az egyik könyvében, hogy koholt vádak alapján őt is bebörtönözték Szamosújváron, váron, ahol valamikor Rózsa Sándor is raboskodott, és ott a fegyőrök parancsnoka elmondta, hogy maguk ugye azt hiszik, hogy azért vannak itt, hogy letöltsék a büntetésüket, és aztán megszabaduljanak. Hát ne gondolják! Azért vannak itt, hogy itt halljanak meg. Ebből a szorosságból Isten csodálatos módon kiszabadította Csiha Kálmánt is, többet magával. És aztán megengedte Isten, hogy egyre följebb tegyék a székét, nem ő pályázott magas székekre, mások ültették egyre följebb, míg végül az erdélyi kerület püspöke lett. És püspökként valami hivatalos alkalomra jött Magyarországra luxuskocsival. És a kocsit a határon várakozó kocsisorból kiszólították, előre engedték, a határőrök szalutáltak, és ő simán átjött a határon. Elmondja, hogy valami hihetetlen élmény volt. Hogy ő, akit beszorítottak a szamosújvári börtön cellájába, és közölték vele, hogy azért van itt, hogy itt dögöljön meg, most egy luxus kocsiban átlépi a határt, és a határőrök szalutálnak, és utat engednek neki. Szorosság, tágasság. Az Úr jobbja hatalmasan cselekedett. Azt hiszem, a jelenlévők közt is vannak, akik ne tudnának számolni hasonló élményekről, hogy beszorult helyzetből, reménytelen helyzetből megszabadult. Váratlanul, csodálatosan, Isten kegyelméből. A másik kép, amit a Zsoltár használ, ezt már a bizonságtevőnek a környezetében mondják el, talán egy szólást, egy korabeli közmondást idézve, hogy látjátok, az a kő, amelyet az építők megvetettek, végül is szegelet kő. Ez talán, mondom, egy közmondás volt sok hasonló esetre, igaz, hogy ugye kövekből építkeztek Palesztinában, majdnem az egész ország hegyvidék. És a kövek közt volt olyan, amit alkalmatlannak találtak arra, hogy beépítsék a ház falába. Félredobták. És amikor fölépült a ház, ugye egy zárókővel fogták össze a tetőn a boltívet, és a zárókövet keresve rábukkantak erre a félredobott kőre, hát ez pont ide való. És az lett a zárókő, igazából nem sarokkő, nem szegeletkő, hanem sokkal inkább erről a képről van itt szó, hogy zárókő lesz az építkezés végén az a kő, amelyet félredobtak, hogy alkalmat van. Ez történt ezzel az emberrel. Lemondtak rólam, én is lemondtam már magam életéről, alkalmatlan vagyok. És végül felmagasztalt az Úr. Igen, ez egy másik fajta megfogalmazása ugyanannak az élmény. Hogy lemondtak rólam, és íme itt vagyok. Hány beteg élte ezt már át? És hitben nem csupán azt, hogy na ezt is megúsztuk, hanem hogy az Isten nem adott át a halálnak. Már mások átadtak. Az orvos már azt mondta, hogy nincs több ötletünk. Vigyék haza. És meggyógyult. A feleségemmel kétszer történt meg ez Szenvedélybetegek számoltak be hasonló élményekről. Már mindent kipróbáltak. Mindenfajta elvonó órát, mindenfajta csodaszert nem sikerült. Az orvosok lemondtak róluk. És a dömösi gyógyító héten Isten szeretetét átélve tapláltak. Az orvos, aki lemondott róluk, időközben betegségben meghalt. Ők, akiknek a szervezetét teljesen tönkretette az ital, Isten kegyelméből ma is élnek. Félredobott kő, lemondtak róla, és zárókővé lesz. Isten kegyelméből. És végül egy harmadik képet is találunk a Zsoltárban, hogy engem félre akartak állítani, hogy a helyemet elfoglalják. A helyemre pályáztak az ellenségeim, útban voltam nekik. El akartak távolítani, hogy ők kerüljenek oda. Fölém akartak kerekedni, de alul maradtak. Áldott húsvéti ünnepeket kívánok, tiszteletes úr! Mondta telefonba egy kedves szónoki gyülekezeti tagunk most az ünnepek előtt, és hát szokása szerint a 89 éves kedves öreg barátunk az áldott ünnepek kívánása mellé a fél élet történetét elmondta. És ebben újra elmondta azt, amit olyan sokszor hallottunk, és boldogan hallottuk, hogy a nagy változások idején, annak idején őt is félre akarták tenni. Nem volt vezető állásban, de egy olyan középszintű, megbecsült állásban volt, és arra a helyre mások pályáztak. Fölébe akartak kerekedni, különböző vádakkal, rágalmakkal is félre akarták tenni, és nem engedte az Úr. Valami csodálatos módon az egyik vád, rágalom a másik után hullott le róla, és ő maradt a helyén. És végül, ahogy a Zsoltár mondja, nem a legszerencsésebb a fordítás, hogy lenézem ellenségeimet, talán inkább így kéne fordítani, hogy ők akartak fölém kerekedni, és most én nézem fölülről őket. Az Úr megalázta őket. Én a helyemen maradtam, és innen nézhetem őket. És ez a kedves öreg szolnoki barátunk is elmondta, hogy ezt nem magamnak köszönhetem. Én ott voltam fegyvertelenül, Isten hadakozott értem. És nem győzök érte hálát adni egész életemben. Tehát egy ilyen személyes vallomás hangzott ott el, és aztán ezt ismételték Izrael nagy ünnepein, és ezt éljük át azóta is Isten népe, hogy az Úr jobb keze a szorosságból tágosságra visz bennünket, hogy az Úr jobb keze meg tudja tenni, hogy ha lemondtak rólunk, végül mégis talpon maradjunk, életben maradjunk, és akik felülről néztek ránk, azok alánk. Az Úrtól van ez, csodálatos a mi szemünk előtt. A bizonságtevőt körülveszi a rokonság, a falubeliek, akik mind tanúsítják, hogy igen, ez így van, ahogy ez az ember mondja. Ez az Úr csodája. Hát ezek után nem csoda, hogy áldottnak nevezik őt, a papok, az ünnepre érkező zarándokokat fogadják, áldottak vagytok, akik jöttök az Úr nevében. És köztük különösen is ezt a bizonságtevő embert szemmel látható, hogy rajtad van az Úr áldása. Gyere be a kapun, az igazak kapuján, és ünnepelj velünk. és közben hangzik a könyörgés, hogy ó Uram, ahogy ezt az embert megsegítetted, segíts meg mindnyájunkat. Együttesen is, egész népünk nyomorúságban van, megalázott, reménytelen helyzetben. Ó Uram, könyörülj rajtunk, ahogy ezen az emberen is könyörültél. Hozsánna. Hát ez a 118. zsoltárnak az eredeti helye, és ezt énekelték évről évre Izraelben. Ezt énekelték akkor is, amikor Jézus fölment Jeruzsálembe. És Jézus körül újra kifényesedtek ezek az igék. Hogy itt van valaki, aki az Isten áldott követe közöttünk. Itt van valaki, aki a gonoszokkal küzdött, és mindig győzött. Aki parancsolt a démonoknak, és azok izgulva menekültek. Aki parancsolt a tomboló viharnak, háborgó hullámoknak. Itt van egy ember, aki mindenféle betegséget meggyógyított, aki az éhezőket jól akadta. Isten különösen áldott embere. Talán ő az, akiről szóltak a proféták, az Isten egyszeri fölkentje, a messiás. És amikor Jézus a messiási proféciákat szándékosan felidézve a nép szeme láttára szavárától vonul be, akkor fölhangzik a sokaság üdvkiáltása. Áldott, aki jön az Úr nevében. Ó Uram, segíts meg, adj jó szerencsét. Állj az élünkre is, és valósítsd meg Isten országát. Jézus maga is idézi, mondom ezt a zsoltárt, ő már tudja, hogy az útja virágvasárnaptól nem egyenesen megy fölfelé, hanem a kereszten keresztül megy majd fölfelé. És elmondja a sokaságnak, hogy én olyan kő leszek, amelyet most félre fognak dobni. De olyan kő, amelyet majd újra fölfedeznek, és én leszek az árukő. És a tanítványainak újra mondja, én most elmegyek közületek, egy darabig nem láttok engem. De ne féljetek, én élek, és ti is élni fogok. Tehát Jézuson is beteljesedik, Jézusra is áll ez a régi bizonyságtétel, de éppen Jézuson fordul egy kicsit. És a testies, az anyagias, a földi élethez kötött reménységeket Jézus transformálja. Igen, én vagyok az Úr követe közöttetek. Eddig úgy láttátok, ahogy a 118. zsoltár vallástevője, eddig úgy láttátok az én életemet is, hogy Isten minden veszedelemből kiszabadított. Meg akartak már kövezni, meg akartak gyilkolni, vérni a tűztek ki a fejemben, nem sikerült. Isten eddig engem megtartott. De most eljött az én órám, hogy meghalljak. Meg fogok halni, értitek? Meg fogok halni. De harmadnapra föltámadok. Nem úgy igaz rám ez a zsoltár, hogy engem semmi baj nem érhet, hanem úgy, hogy az Isten még a halálból is kihoz. Én leszek a szegeletkő vagy zárókő, de előbb félredobnak. És most a felolvasott egy vers alapján szeretném ezt végül egy kicsit körbejárni. Nincs arra idő, hogy minden szempontból körbejárjuk, bár érdemes volna. Ennek az egy versnek a fényében még egyszer ezt a transformációt, amit Jézus tett közöttünk. Nem halok meg, hanem élek, mondja Jézus, és meghal. és földi kategóriák szerint meghal. De harmadnapra megjelenik a tanítványoknak. Láttátok, hogy meghaltam, ugye? Láttátok, hogy eltemettek. És íme élek. Másképpen. Másképpen, egy más dimenzióban. És ez legyen a ti végső reménységetek is. Mert ha csak ebben az életben bíztok bennem, mert ha csak abban bíztok, hogy majd meggyógyultok, akkor egyszer csalódni fogtok, mert valamelyik betegségre meg fogunk halni. Ha abban reménykedtek, hogy minden bajból kiszabadított az Úr, az utolsóból is kifog, nem, lesz olyan is, amiből nem szabadít ki az Úr ezen a földön. Az Isten nem erre a földre ígéri a tökéletes szabadítást, hanem oda átra. És ezt Jézus bemutatta. És én ezt szeretném felragyogtatni előttetek testvéreim, és elmondani azt, hogy jól van ez így. Most gondoljátok el, ha Jézus nem hal meg, és még egy pár évtizedig tanít, gyógyít, jön, megy közöttünk, csodákat tesz, és aztán természetes halállal meghal. Mit nyertünk volna meg? Volt még valami mondani valója, amit nem mondott el, de elmondhatott volna. Olyan volt, amit nem mondhatott el, hanem majd csak a Szentlélek által, pünkösd után, ezt ő maga is mondja, de olyan, amit így köztünk emberi szavakkal elmondhatott volna, és nem mondott el, olyan nem volt. Elmondta, amit ráhívott. Bebizonyította, hogy nincs olyan betegség, amit ne tudna meggyógyítani. Igen. Ezt akarta. Azt nem tűzte ki célul, hogy a Föld összes betegét meggyógyítja. Ezt nem is lehetett volna megtenni. Hogy a Föld minden viharát lecsöndesíti, hogy a Föld minden éhezőjét jól akatja, ezt nem tűzte ki Jézus. És ha még 100 évig él közöttünk, akkor se tudta volna ezt megtenni. Földi emberként. Nem nyertünk volna semmit, testvérek, ha Jézus még itt él egy pár évtizedig, és természetes halállal meghal és eltűnik. Hanem ez a nagy nyeresség. Hogy ő előre elmondta, meg fogok halni, Isten bárányaként áldozatul adom az életemet, értetek. De ne féljetek! Nem tűnök el, nem múlok ki. Én élek, és ti is élni fogtok. És összesen egy napot kellett várni. Mert a zsidő időszámítás szerinti 3 nap az 1 nap, ugye? Mert péntek este temették el Jézust, és húsvét hajnalán már nem találták a sírban. Az egyetlen nagy szombat, amit ki kellett böjtölni. Az volt az egyetlen nap, amikor tényleg teljes bizonytalanságban, tudatlanságban és reménytelenségben voltak a tanítványok egy napig. És húsvétkor már megjelenik Jézus, itt vagyok, élek, ahogy mondtam. És többé nem tudnak engem megkínozni, többé nem fognak keresztre feszíteni és eltemetni. Többé nem csak egy helyen tudok jelen lenni. Nincs többé semmi hatalma fölöttem, semmi földi hatalomnak. Én élek, és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Testvérek, ha a halál nem az utolsó szó, akkor nincs igazán nagy baj ezen a földön. A betegség azért olyan rémisztő, mert nem tudjuk, hogy nem halállal végződik-e. Nem azért. Elsősorban. Persze fájdalmat is jelent, sok minden hátránya van, de végül is minden betegség azért olyan szörnyű, mert félünk, hogy a vége halál lesz. És Jézus azt mondja, hogy ezt a végső keserűséget veszem ki a szívetekből, ha hiszitek, hogy ahogy én élek, ti is élni fogtok. A betegségben ezt a földi testet elveszíthetjük egyszer. De az életet nem. hanem helyet készít nekünk maga mellett az Úr, hogy abban az életben, amelyről jelt adott húsvét után sokszor és sokaknak, abban az életben részesítsen minket is. Az ember nem tud belenyugodni a halandóságba. Bizonyítják a temetkezési szokások, bizonyítják a halálról írt versek milliói, bizonyítják az emberek mai vívódásai, rágódásai, mindenféle műsorok, cikkek, hogy nem bírunk belenyugodni a halandóságba, mert az Isten valóban örök életre teremtett bennünket, és valami tiltakozik az ellen, hogy egyszerűen kinújjunk. És húsvét megpecsételi ezt a szívünkbe helyezett vágyakozást, nem hiába várakozol. Van örök élet. Nem véletlen, hogy húsvét lett a keresztények első ünnepnapja. Nem a karácsony, tudjátok. A karácsony évszázadok múlva állt be abba a rendbe, ahogy ma ünnepeljük. Évszázadok múlva. A keresztények első nagy élménye Krisztus győzelméről húsvét volt. És húsvétot kezdték el ünnepelni, a hét első napját, a feltámadás napját, több nyelven ez is a neve a vasárnapnak, hogy feltámadás. Ugye oroszul, az köszényi, feltámadás napja. Ez lett a keresztjének első ünnepe, és máig tulajdonképpen a legnagyobb ünnepünk. Mert az élet győzelmét, és nem a filozófiai, elvi győzelmet hirdeti, hogy minden ősz után jön tavasz, mert egyszer nem fog több tavasz jönni, mert ez a föld is elmúlik. De ha ég és föld elmúlnak, az örökké való Isten ígérete nem múlik el, mondja az ige. S ő azt ígérte, hogy aki hisz én bennem, annak örök élete van. Tehát neked és nekem örök életünk van, és ha ez így van, akkor teljesen másképp nézzük ez a földi élet mindenféle napi nyomorúságát, küszködését. Az utolsó szó az életé, az Istené, a kegyelemé. Ez az a nap, mit az Úr rendelt. Gyertek, örvendezzünk rajta. Amen. Most legelőször is a 185. dicséret éneklésével Krisztus feltámadott itt halálára. Az úgy volt. mert tapasztaljuk, hogy ma is lehet veled találkozni lélekben. Tapasztaljuk, hogy ma is szabadítunk vagy, sok lehetetlen helyzetből, Urunk, és hiszük, hogy az leszel az utolsó nagy megpróbáltatás a haláltosa idején is. Ki közeled, ki messzebb érzi ezt magától, de egyikünk sem menekülhet tőle. Amit te is átéltél, Úr Jézus Krisztus a kereszten, az vár ránk is. Egyszer elveszítjük minden erőnket, és ebből a testből ki kell költöznünk. Légy áldott, hogy bizonyossá tettél bennünket, hogy nem a semmibe hullunk, hanem abban az életben, ahova te elsőnek mentél át, és ahol helyet készítesz nekünk, abban az életben lehet részünk nekünk is. Ahol nincs többé nyomorúság, szenvedés, betegség, halál, hiány, hazugság, igazságtalanság. Oda viszel át, ahol a te dicsőséged áttételek nélkül közvetlenül érvényesül. Urunk, erősítsd meg szívünkben ezt a boldog reménységet, és segíts, hogy a puszta létünkkel, a reménytelenség közepette is reményteli szívvel, sok kesergő ember között vidám szívvel, tőled kapott örömmel és boldogsággal lehessünk tanúit. Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Ámen. Magunkban folytassuk az imádságot. És végül fennállva foglaljuk össze kéréseinket az Úrtól tanult imádságban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ez ünnepi alkalommal, így fennállva maradva énekeljük el nemzeti imádságunkat, a hímnuszt.
Amen.
Én is elfoglalkozom.